kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság csaknem 4 milliárd 200 millió eurót folyósított Ukrajnának az ukrán hitelkeret első részleteként, közölt a brüsszeli testület. Az idén március 1-én hatályba lépett uniós ukrán hitelkeret 50 milliárd euró összegű stabil finanszírozást irányoz elő vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és korszerűsítésének támogatására a 2024-27 közötti időszakra. Olaszország és Svájc is második béke csúcsot szorgalmaz, ezúttal Oroszország részvételével. A közös nyilatkozat felszólítja az érintett nemzetközi szereplőket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést egy közös tárgyalási alap megteremtéséhez. Júniusban Oroszország távol létében, de mintegy 100 állam és szervezet részvételével tartották meg az első ukrajnai béke csúcsot Svájcban. A háborús jogsértések veszélyeire figyelmeztetett a Nemzetközi Vörös Kereszt a genfi egyezmények aláírásának 75. évfordulóján. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy széles körben hagyják figyelmen kívül a háborús helyzetekre érvényben lévő nemzetközi szabályokat, a fegyveres csoportok és az állami haderők is, Gázától Szírián és Ukrajnán át Myanmarig. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívásra, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt az üzemek és kistermelők élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábon álláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. A hétvégén tovább emelkedett a számuk, már 226 szamárköhögés gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben megerősítették ezt, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétvégén újabb 10 000 szamárköhögés elleni védőoltás érkezett, Európában a nagy érdeklődés miatt az oltóanyag átmenetileg nehezebben elérhető. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység a Multilateral Crew Operations Panel nevű testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Visszatért Magyarországra az Észak-Macedón erdőtüzek oltásában közreműködő tűzoltó csapat. A 46 tagú egység augusztus 1-én 13 járművel indult útnak, miután a balkáni ország a tagországok segítségét kérte a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez. A magyar csapat először a makedonszki Brody járásban pusztító lángok megfékezésében vett részt, majd a Jászen rezervátumban támogatta az oltást. A görög kormány az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus segítségét kérte az erdőtüzek megfékezéséhez. Egyelőre francia, olasz, román és cseh egységeket és légioltásra képes repülőgépeik bekapcsolatását várják az oltásba, de már Spanyolország, Ciprus és Törökország is felajánlotta a segítségét. Athén környékén és Görögország középső térségének nagy részén a legmagasabb fokozatra emelték a tűzveszély miatt riasztást. Magyarországi településeken is érezhető 4,4-es magnitúdójú földrengés volt 8 óra 43 perckor Horvátországban, mindegy 15 kilométerre a magyar határtól, Kapronca közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint Zalaegerszegről, Pécsről, Őrtilosból, Nagykanizsáról, Kaposvárról, Szekszárdról, Komlóról és Marcelliból is érkeztek bejelentések, de a rengés több határközeli településen is érezhették. Károkról nem érkezett bejelentés. Hazatértek tegnap az aranygéppel Párizsból a magyar olimpikonok. A Puskás Szoborparkban több mint 1000 fős tömeg fogadta a sportolókat, valamint a korábban hazatért olimpikonokat is. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a magyar csapat 206 ország közül az éremtáblázaton a 14. helyen végzett. A záróünnepség után pedig Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, a többi között azt mondta, kezdeményezni fogja, hogy vizsgálják felül a női esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, fátyolfelhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Az erdő fohásza. Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A mikrofonnál a bemondót Berec Renátát hallják. Búzás Balázs fotós élete nagyobb részét állatok között töltötte. 14 évesen már a budapesti állatkertben dolgozott ápolóként. Utána megjárt jó néhány állatkertet, többek között Angliában és az Egyesült Arab Emirátusokban is. Nemrégiben hazatért, de az állatoktól nem szakadt el, ugyanis csatlakozott a lehető legtöbb, de kivált kép a kihalófélben lévő fajok dokumentálását és digitális faj megőrzését szolgáló fotóárk projekthez. Most őt hallják.
Hát a fotózás bennem az életemben, és pont most, hogy költöztem, a 30 ezer diám van. Tehát én ugye diára fotóztam, szerintem utolsóként álltam át a digitálisra, és a mai napig cipelem, tehát pont most nem tudom, ilyen 20 banános doboz nyit a 85 banános doboz könyv mellé, még egy nagy könyvgyűjteményem is van, 3000 könyv, azt most így fizikailag is át kellett vinni, tehát most megint picit elgondolkodtam ez, hogy mi jó, hogy ez a sok díja, de mondjuk nagyon sok be van szkenelve, és használom azért, meg katalogizálva van, tehát pillanatokat megkeresem, hogy mondjuk Tikovics Ernőről van-e fotóm, akkor beírom, és akkor kiderül, hogy nincs, mert nincs olyan fotó, de hogy pillanatok alatt kiírná, hogy akkor hány darab a fotó az hol készült, tehát hogy tudom ezt használni, ezeket a fotókat. Kiskorom óta fotózok, meg édesanyám vette az első fényképezőgépet, meg ő is lelkesen fotózgatott az útjainkon, meg filmezett is. Ezek is megvannak szépen elrakva, és ez végkísért az egész utamon, tehát én mai napig, hogyha megyek, akkor cipelem azt a 15 kilós fotós hátizsákot. Nem bírok áttérni még a könnyebb egyszerűbbekre, tehát én egy tükörreflex nélküli géptől még egyelőre megőrülök, mert próbáltam, de én nekem ez nem jön be, hogy egy tévéképernyőt látok köztem és a társ között, tehát engem erre nem tudnak még rávenni. Úgyhogy én még viszem a nagy fotótucot, nagy objektíveket és nyomom lelkesen. Főleg ugye az utazások alkalmával, tehát Magyarországon sajnos kevesebbet fotózgatok. Egész azért, mert agyon fotózott az öme, tehát vannak kivételek, mint a Rakmé Nikola barátom fotóz makró dolgokat, és az fantasztikus, de most az, hogy elmenjek és lefotózok egy őzet vagy szarvast, az úgy magamnak jó, de nyilván kevésbé érdekes, mint elmenni mondjuk Szurinamba és ott lefotózni a bőgő majmot.
Ez a fotóárk, amiről most beszélgetni fogunk, kapcsolódik egyrészt a fotózásodhoz, másrészt a fajvédelemhez.
Létezik a National Geographic társaságnak, ugye a magazin révén ismerik az emberek főleg a National Geographicot, meg a videós tévéváltozat miatt. Létezik nekik egy projektjük, amit a Joel Sartore nevű amerikai fotósuk, aki közel 25 évig dolgozott a National Geographicnál, főleg ilyen állatos sztoriai voltak, és ő elkezdett egy saját projektet, egyébként nagyon érdekes, hogyha rákeressünk így az életéről, amikor mesél a videó, vagy bármelyik előadásában el szokta ezt mondani, hogy ő miért kezdte el a projektet, ez egy ilyen személyes, családi történet neki. Ő kitalálta, hogy kevesebbet szeretne távol lenni így hónapokra a családtól, de szeretne fotózni állatokat. És felvetette a National Geographic-nak, hogy megcsinálja a Photo Ark, azaz Photo Báka nevű projektet, ami arról szól, hogy az emberi gondoskodás alatt lévő vadállatokat, ami körülbelül ilyen nemzetközi adatbázisok alapján olyan 20 ezer fajra tippelhetünk, ebben benne van a borhától az elefántig minden, kb. 20 ezer faj, amit valami miatt ember megérint, fogságba tartja, kutatja, befogja, elengedi, bármit csinál vele. Sok faj esetében ugye szükséges is az emberi gondoskodás. Az ember mentette meg a kipusztulástól, vagy az ember dolgozik azon, hogy tényleg megmeneküljön. Úgyhogy ezért nevezték el Photo Bákának ezt a Noé Bákára asszociálva. És elkezdte ezt a projektet, és most közel 16 ezer fajnál tart, amiket lefotózott, és ezeket stúdió körülmények között fotózza le, általában állatkertekben, vagy kutatóintézetekben, tehát járja a világot, és fölépít a helyszínen stúdiót, ez vagy egy kis sátor, hogyha kis állatról van szó, vagy egy kis akvárium, vagy például egy elefánt mögött lefestik az egész kifutott feketére a hátteret, és akkor az előtte fekete és fehér háttérrel. A háttér azért van szükség, hogy semleges legyen, ugye nem csak azért, hogy stúdió, és akkor később ezt föl lehet használni bárhogy, hanem az a fő lényege, hogyha nincsen mögötte háttér, nem tudjuk viszonyítani a méretét. Tehát egy óriás fosztere kitett kisegérnek, ami a világ legritkább kisegére, ugyanolyan nagy a jelentősége egy átlag ember szemében, aki oda néz, mint egy elefántnak, hiszen nem tudja a méretét érzékelni. Ha mellette lenne valami, akkor látna, hogy hát csak egy kisegér, tehát lekicsinyelni azt, és kisebb jelentőséget tulajdonítani egy kis gekkónak, vagy egy egérnek, vagy egy bogárnak, holott lehet, hogy annak sokkal nagyobb szüksége van arra, hogy tudjuk, hogy mi az, hol él, mit csinálnak vele, mint a másik. Tehát mindegyik mögött van egy sztori, a faj mögött, nem csak az egyed, a faj mögött. És ezt is ugye kommunikálják a projekttel kapcsolatban. Engem még kint laktam az Emirátusokban, amikor megkeresett a francia producere, mert hogy pont a Joel ott volt az Emirátusokban, hogy szeretnénk nálunk fotózni tengeri kígyót. És akkor eljött hozzánk fotózni egy napra. Én korábban ilyen 10 éve leveleztem vele egyszer valami ritkább macskafaj kapcsán, tehát így volt már vele kontaktus. De hogy élőben most találkoztunk először, és hát nyilván össze voltunk zárva egy teljes napra, elmentünk ebédelni, ugye az most is hallatszik, hogy én szeretek beszélni, meg nagyon sokat beszélek, úgyhogy hát egy óra alatt így összebarátkoztunk meg rengeteg utazásról, és ugye amikor egy ilyen utazó állatos ember, ő sokat utazott a világba, és extrém helyeken, meg ilyen fotós expedíciókon, és akkor ilyen emberrel leülök beszélgetni, akkor általában nem arról beszélgetünk, hogy nem tudom, hol van a legjobb strand, meg hol van ez, meg az, hanem arról, hogy a bőgő majmot én úgy láttam, nem tudom, Ekvádorban, hogy befordulzott Mizahualinál a folyó mellett balra, és a kisbolt mellett jobbra ott a fa tetején. Keresd majd a Józsi bácsit a boltba, ő megmutatja neked reggel 9-kor jött a majom. Tehát ilyen hasznos, funkcionális infók a világ legeldugottabb helyeiről, vagy ha kell neki mondjuk egy guide Afganisztánba, akkor ilyen a Vakhan koridorban, Takács Zoli most volt, ezt az embert használ, itt a telefonszáma. Tehát, hogy ilyenekről beszélgettünk rögtön, és összeverekodtunk, és ennek az lett az eredménye, hogy pár hónapra rám írt, hogy jön vissza az Emirátusokba egy fotó expo, egy ilyen fotókiállítás lesz Sharjahban, az egyébként minden évben van, és érdemes rákeresni a neten a Sharjah Photo Expo, vagy Photo Expo UAE, ugye a rövidítése az országnak, és iszonyú jó előadások vannak, nagy nevű fotósoktól, ezeket felteszik a YouTube-ra, tehát ezeket meg lehet nézni, hallgatni, és oda hívták őt, mint meghívott előadót. És nagyon sok kollégája a National Geographic ott volt, David Dubilé, híres, a víz alatti fotós. Vagy ott például a Steve McCurry, ugye az afgán lányt, aki fotózta annak idején. Hát ő már ilyen popstar szinten megy, mert tényleg így a közelében lett félközül, és összes indiai fotós, ott rohant hozzá a autogram mindent, tehát hogy ő így már kicsit túl van tolva, de hát a többi ember ezeket annyira aranyos, kedves, tényleg ilyen ugyanaz az érdeklődésű ember, hogy tök jó szót lehet velük érteni, és egy Joel is ez volt, mondta, hogy jön vissza, és hogy lennék-e én a producere arra az időszakra, amíg ő itt van el egy előadást, de hogy lenne pár nap szabad ideje, legyek már én a producere, elvállalom, és mérem még fel egy-két állatkertbe, vissza kéne menni fotózni az Emirátusokba, én ismerem ezeket, menjek el, akkor szervezzem meg, hogy a zsiráfnyakú gazellát fotózzuk le a segbuti gyűjteményében, akkor született egy albino okapi, egyik sarjai magánintézetben, Augustánban, azt fotózzuk le, és akkor járjam be a helyszíneket, ezeket nyilván előtte bejártam, le kellett beszélni, hogy mikor tudunk jönni, hogyan tudnánk az állatot lefotózni, hogy lehet mozgatni az állatot, hol tudunk kialakítani hátteret, hogy tudjuk lefesteni a hátteret feketére meg fehérre, mi a logisztika. De ez kell ugye az, hogy ismerem a fajokat, ismerem a körülményeket, melyik miért érdekes. Van egy hatalmas, egy 16 000 fajos adatbázis, azt ugye megkaptam, és akkor nézzem meg, hogy melyiket kell esetleg újra fotózni, melyikből van nekünk lefotózva az alfaj, de ez másik alfaj, stimmelnek-e ezek, tehát ez egy ilyen rendszertant, jó kell hozzá ismerni az állatfajokat, ugye a körülményeket, az állatkerti tapasztalat is jó hozzá, hogy ezt az állatot hogyan tudjuk mozgatni, hol tudjuk bezárni egy szükebb helyre, hogy lehessen fotózni, anélkül, hogy baja legyen. És ez alatt a pár nap alatt ugye Joel jött a fiával, a Collal, ő volt az asszisztens, és akkor megint így együtt dolgoztunk egy hétig. És akkor ebből lett az, hogy megkeresett később, hogy hogyan tudnám még együtt dolgozni, hogy én már csapattag vagyok, és Kelet-Európába össze tudok-e hozni a külön fotózást. És azt mondta, hogy minimum 100 faj kéne ahhoz, hogy ezt megírja, hogy eljön, és próbáljam úgy, hogy ez a 100 faj, ez mondjuk ne 100 csótányfaj legyen. Most az azért mondom a csótányfajt, mert az első ember, akit fölhívtam, egy nagyobb barátom madárpokos, ő mondta, hogy hát van például egy barátom, aki 50 csótányfaj van, és baromi jó, tehát olyan csótányfajok, ilyen trópus, ilyen színes csótány, mindegyik különlegesség van, amit nem is tartanak fogságban, nem feltétlenül ritkák, de hogy nem tanulmányozták még soha, és egy érték. És felvetettem ezt a Joelnek, mondta, hogy baromi jó, csak ugye ez nehéz lesz a nesőgyere felé, főleg a nagyobb dolgok kellenek először, emlős, madár, ülő, és így lefele. Tehát ez legyen majd az utolsó, ez is jó, csak a százban ne számoljuk bele. És össze tudtam állítani, aki egy elég jó listát itt állatkertekben találtam, meg rájöttem, hogy nagyon sok közönséges fajt nem fotózott még. Vaddisznó, ugye a itteni alfaj, ami Suszkrofa Attila, Attiláról elnevezett alfaj, akkor a vörös róka helyi alfaja, azt nem fotózta, Menyét Hermelén, tehát nagyon sok olyan számunkra közdög, amit mint amerikai, ugye nem futott bele állatkertben, tehát őz. Nem tartják állatkertbe az őzet, itt nálunk vannak vadasparkok, ahol tartják, hogy menhelyek, és mondjuk Pécsen a Mancsarancsánál volt pont egy őz, amit le tudtunk fotózni. Úgyhogy össze tudtam neki állítani egy elég jó jellistát, plusz európai édesvízi halak, tehát szinte semmit nem fotózott még korábban, mert szintén nem nagyon tartják. Pár ilyen magashegyi kisebb halat tartanak mondjuk a Salzburgi állatkertben, tehát ahol vannak rá projektek, hogy bemutatja például az Alpen Zoo, ott kimondottan alpesi, vagy, bocsánat, Innsbruckban van az Alpen Zoo, Innsbruckban bemutatják ezeket a fajokat, de nincsen neki például nagyon sok, ami itt van. Tihanyi akvárium, Garda akvárium, Poroszló, Tisztatavi Ökocentrum, tehát ezeket végigjártuk, és akkor egy ilyen, nem tudom mennyit sikerült végén, 20-30 európai halfajt. Ugye édesvízi halak sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint a tengeri halak, ugye az édesvizek állapota hamarabb romlik, hamarabb fognak kipusztulni, úgyhogy ennek volt jelentőség, hogy ezeket bemutassuk. Olyan barátok révén, mint a Liszicai Márk, Mosomagyaróváron a gimnáziumban ő egy biológia tanár, és ott elkezdett, mint akvarista, halakkal foglalkozó szakember, elkezdett fölépíteni egy olyan élő laboratóriumot, ahol ilyen nagyon pici, pár centis, mexikói ritka halfajokat tartanak, és van vagy 100 akvárium, és ilyen nemzetközi tenyészkolyomokban vannak benne, a diákok bevonásával együtt csinál projekt, egy fantasztikus, egy hihetetlen jó projekt, és akkor nála fotóztunk le már 50 fajt. Pasaréti Gyula, klasszikus régi magyar akvarista, hazai akvarisztika egyik ilyen atya, Zsilinszki mellett, aki ugye már meghalt. Pasaréti Gyulánál például páncélos harcsákból volt nála, tudom, 50 plusz faj, ami senkinél nincs, és tök jó fajok. Tehát, hogy ilyen apró kis érdekességek, akkor teknősösökbe találtam párat, voltunk a Turtle Islanden, ahol most egy magyar barátom is dolgozik, ugye ezt a Presák család csinálja, a világ legnagyobb teknős gyűjtemények Grazban. Nem messze. De voltunk például a Gyenes Diási állatbemutatóban, ott fotóztunk vaddisznót. Akkor sakát fotóztunk az Őrségi Nemzeti Parkban. Az egyik vadőr egy sakát nevel kézzel, különböző kutatásokat folytatnak azzal a szelid állattal, és akkor például nálad tudtuk fotózni ezt a sakát. Akkor van egy barátom Zágrában, akinek hatalmas mérges kígyógyűjteménye van, olyan fajokból, például kis testű pufogóiperák, ami még tartani is nehéz, nem hogy szaporítani. És nála mindegyikből van. És egy nagyon érdekes, szintén fotós, értelmes srác. Horvátországot szerettünk volna fotózni egy akváriumban, a Pulai akváriumban, ami egy nagyon nagy intézmény, nagyon jó fajok vannak. Lementem felmérni az egészet, ott töltöttem 2 napot, végbeszéltük az összes állatfajt, mindent, mit lehet fotózni, mit nem. Visszaértem, 2 napból jött az e-mail, hogy hát úgy döntött az igazgató, hogy inkább nem, mert a kis halakat nem veszük ki a vízből, bonyolult izé. Viszont mellette volt egy szlovén, a Pirani akvárium, ami nagyon pici, tehát egy pár szoba az egész, de majdnem ugyanazok a fajok megvoltak ezen a kicsi részen, és nagyon lelkesek, nagyon aranyosak voltak az akvaristáik, hihetetlen profik. Ott 1 nap alatt fotóztunk le több mint 100 fajt. de nagyon profin ment, tehát tényleg ott így hozták egymás után a cetlik, milyen állat, minden, és akkor folyamatosan tudtunk dolgozni. Én kezeltem a fotók lementését is, meg adatbázist is néztem, a Joel csak fotózgatott, úgyhogy most így igazából ketten dolgoztunk így együtt, meg volt egy angol videós, aki dokumentálta az utat. Miskolci állatkertbe fotóztunk, Farkast, Hughes-t. Úgyhogy az összes barátomat, akit ez a projekt érdekelt, volt sajnos pár állatkert, akit nem érdekelt. Ez abszolút, ami nekem felfoghatatlan, hogy nem látják ennek a jelentőségét. A fotókat utána megkapják szabad felhasználásra, hát meg volt hány évig meg, hogy de szinte szabad felhasználásra kitehetik óriás poszterrel, bármit csinálnak vele, és egyszerűen nem értik a jelentőségét. Ez nekem nagyon furcsa volt, hogy állatkert igazgatókkal beszélek, aki nem ismeri a projektet. Tehát ilyen szempontból nagyon fontosak az állatkertek, és ilyen szempontból nagyon fontos a Joának a projektje. Egyébként hozzáteszem, hogy mondtam, hogy nagyon sok igazgató nem ismeri ezt a projektet, és élő emberrel nem találkoztam még, aki ennyi fajt látott. Vannak szakbarbárok, aki nem tudom, mondjuk molyokkal foglalkozik, lehet, hogy már 1000 molyfajt látott, de olyat, hogy valaki közel 16 000 fajtból, hát az elefántig bezárólag látott pár centiről, és azt le is fotózta, a stúdió körülmények között fotózta le, iszonyú profin, de ilyen nincs még egy a Földön szerintem.
Az elmúlt percekben Búzás Balázs természetfotóst hallották, aki halófélben lévő fajok digitális faj megőrzését szolgáló Fotoark projektről. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 45. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Április 3-tól április 7-ig. Először jó minőségű aszfaltúton haladunk. Fentről szép kilátás nyílott a megművelt földekre. Aztán hirtelen vége szakadt az útnak, és alig járható köves, agyagos ösvényre kerültünk. Pontosan itt van a határa mai elnök törzsének és a szukoknak. Levergődtünk a Kerió folyó völgyébe. A szukok kis, kerek, szalmafedelű kunyhókban laknak, ezek a meredek hegyoldalakban úgy néznek ki, mint a fecskefészkek. Vagy 250 kilométert tettünk meg a roppant nehéz úton, elsodort és beszakadt cölöphidakon át, leomlott hegyoldalak alatt, hordónyi sziklák között. Az itteni benszülöttek egyáltalán nem barátságosak. Igyekeztünk is gyorsan keresztül hajtani a nagy ritkán felbukkanó falvakon. Késő este értünk a szélesen kanyargó Vei-Vei folyóhoz. Szigor település közelében táboroztunk le egy folyóparti homokpadon, nagy fák alatt. Jó gyűjtőhely volt. Éjszaka a lámpára rengeteg rovar jött, s reggel arra ébredtem, hogy szemben velem egy varánusz ás. A méteresnél is hosszabb gyík villámgyorsan dolgozott hosszú karmos lábaival, a homokot maga mögé szórta, és pár perc elteltével elégedetten tekintett ki a barlangja szájából. Ez a pokot korábbi nevén szuktörzs területe. A teleki expedíció egyik legszomorúbb és legvitatottabb fejezete itt játszódott le. Már visszafelé menetelt, vagy inkább vánszorgott az expedíció, mögöttük a felfedezett Rudolf és Stefánia tó, meg rengeteg éhezés, nélkülözés és gyötrelem. Áthaladva a turkánák földjén azt remélték, hogy a szukoktól vásárolhatnak élelmet. Már 22 napja voltak úton, csaknem minden élelem nélkül, sokan közülük félmázsás terheket cipeltek. Az ekkor történtekről így számolt be maga teleki Sámuel. Embereim alig tudnak az éhségtől járni. Hárman éhen haltak. Pár nap alatt 20-30 várhatóan elhal. A podgyász és a terüim a sok hegyvölgyön lehullának. Embereim olyan erőtlenek, nincs ki vigye őket. A beteg hőnelt alig tudom hordányon vitetni, ma is elejtették. Nem volt más hátra. 95 még magabírós embert összeszedtem, kik holnap rabolni mennek. A gyöngék a terhükkel előre vonulnak. Estve 4:30 lövések jelentik, hogy megjött a győztes bandán. Hozott 75 tehenet, pár száz juhot és 8 szamarat. Néhányoknak már így is késő. Tageni és Madini éhen halt. Akárhogy is nézzük, ez közönséges útonállás. Ahogy Moravia írta Levelek a Szaharából című könyvében, teleki, hogy elkerülje az éhhalált, levetkőzte európai büszkeségét, a nyugati becsületérzést, és útonálló lett. Csak hogy az efféle rablóhadjáratok akkoriban a mindennapos történésekhez tartoztak. Sok helyen még ma is azok. Áprilisban csaknem ugyanezen a helyen mészároltak le vagy 200 pokotot az útonállók. Mindez nem menti fel telekiéket, de más megvilágításba helyezi a történteket. S tudjuk, hogy teleki az egész út során igyekezett elkerülni az erőszakot. Fegyver helyett nagyszerű diplomáciai érzékéhez és türelméhez folyamodott. Az élelemből mi is kezdtünk kifogyni. Rabolni nem akartunk, meg nem is volt mit. Géza inkább jamgyökereket sütött. Fehér színű, nagy és vastag karók, ízük semmi, vagy ha van, az annál rosszabb. A tábor megoszlott gyökérrágókra és gyökértelenekre. Az előbbiek az önszuggesztió sajátos képét mutatták. Jaj, de jó, jaj, de remek, felkiáltások közepette keserves arccal rágcsálták a rémes fadarabot. Mi többiek dekrétumban szögeztük le, hogy a gyökér nem tartozik az alapellátáshoz, bár mindenkinek szíve joga, hogy annyit tegyen belőle, amennyit akar. A környék pokott gyermekei a táborba szivárogtak. Csak hamar íjászversenyt rendeztünk. A pöttömnyi feketék fölényesen győztek. A vashegyű nyilvesszők olyan mélyen fúródtak a fatörzsbe, hogy alig bírtuk kirángatni. Megérkezett egy ősöreg pokot is. Lefeküdt a tábor közepén, elaludt, és a táborbontásig ott is maradt. Géza, Misi és Safi a környékbeli falvakat járták, néprajzi tárgyakat gyűjtöttek, filmeztek és a falubeli öregek meséit magnóra vették. Ebből lett a baj. A Sigori Dio, vagyis a District Officer nem nézte jó szemmel Misiék munkáját, vagy talán Telekiék rabló hadjáratáért akart törleszteni, de az egész társaságot letartóztatta. Mármint két kocsit. A harmadikban Géza, Safi, Doki és én megszöktünk. A többieket csaknem egy álló napig faggatták, mindenüket kiforgatták, a fényképezőgépekből kiszedték a filmeket, és a jegyzetfüzetek megfelelő lapjait kitépkedték. Nagy baj azért nem esett. Kubi visszalopta a filmeket, Misi meg vigyorogva közölte, hogy a legjobb feljegyzések úgyis a fejében vannak. De az szerencsére még a körzetfőnöknek sem kellett. Késő délutánra azért csak összeverődtünk valahogy, és eljutottunk Kitaleba, Elgoni túránk kiinduló pontjára. A következő reggelen úgy tűnt, hogy mégiscsak Misinek lesz igaza, és jönnek még bajok. Reggeli közben jól öltözött urak vettek körül, s kedvesen biztattak, hogy együnk csak nyugodtan, de ha végeztünk, besétálunk velük a rendőrségre. Nagy érdeklődés közepette vonultunk át a városon, a Kenyapolica állomására. Kiderült, hogy tegnap egy fehér ember lefényképezte a rendőrséget. Ami persze tilos, államellenes és üldözendő. A hosszú magyarázkodást itt sem úsztuk meg, de a rendőrök udvariasak voltak. Miután a rendőrök feltartottak, megint csak rohanhattunk, hogy sötétedésig felérjünk az Elgonra. A Mont Elgon egyike Afrika óriás vulkánjainak, és szinte még teljesen feltáratlan. Talán azért is, mert határövezetben fekszik, és különösen az ugandaiak nem nézik jó szemmel, ha az ember arrafelé mászkál. Bennünk is volt némi szorongás, indulásunk előtt kaptunk hírt itteni határvillongásokról. Mint az újságok később leírták, az ugandaiak nagy ravaszul fákra másztak, és onnét lövöldöztek a kenyaiakra. Amikor a kenyai katonák körbevették a fákat, az ugandaiak nagyon meglepődtek, hogy nincs hová szaladni. Korábban sűrű erdők, többek között csodálatos podokárpuszok borították a hegyet, amelyeket már csak nem teljesen kivágtak, s a maradékon intenzív erdőgazdálkodás folyik, ami errefelé azt jelenti, hogy addig írtják a fákat, amíg van, s aztán átengedik a terepet a trópusi esőzések eróziós munkájának. A sziklás oldalban nehezen vergődtünk felfelé, de végül is 3600 méter magasságra jutottunk. Itt egyszerű kőház áll fapricsekkel, ez a szállásunk. A hidegben és a csontig hatoló nyírkosságban vacogtunk. Kérdőre is vontuk a földrajzosokat, akik korábban azt állították, hogy Kenya és az Elgon meleg hegyek. Doki sírva emlegette, hogy még az arusai rakodásnál Gyuszi saját kezűleg szedte ki a pehelyanorákot a zsákjából, mondván, hogy ugyan mi szükség lesz rá az egyenlítői hegyekben. Az az elégtételünk azért megvolt, hogy éjjel Gyuszi fázott a legjobban. Másnap reggel szemerkélő esőben vágtunk neki a hegynek. Növényzete olyan dús és változatos, hogy megérné egy botanikai expedíció indítását. Állatvilágát sem nagyon ismerjük. A pocsék időben rovarokat sem igen láttam, csak néhány futrinka igyekezett a közelettünkre elmenekülni. Ahogy felfelé mentünk, egyre több, hatalmas, elágazó törzsű szenécióra bukkantunk. A magas, sötétzöld fűben élénken virítottak a piros és narancsvörös léliomok. Néhány lobélia teleki is akadt. Egyesek szerint pont olyan, mint az esti mese pompomja, csak zöld. Az Elgon kráterének a belseje szabályos kör. A kráterperem a keleti oldalán kirobbant. Ezen keresztül csörgedezik az a patak, amelyik az országhatárt jelzi Kenya és Uganda között. A csapat már mászás közben is többször átlépte a határt. Később meg Gyuszi, Safi és még néhányan vagy 2 kilométernyit begyalogoltak a szomszédország területére. Szaporodnak a meglátogatott országok. Etiópia után már Ugandában is voltunk. A kráter belsejében függőleges bazaltoszlopokat látni. Olyasfélék, mint a Húsvét-szigeteki kőbálványok, csak azokat emberkész faragta, míg ezek az erózió játékai. A kráter oldalában legalábbis úgy hallottuk, barlangok vannak, s a sziklafalakat rajzok, festmények díszítik. Néprajzosainkat nagyon érdekelte mindez, s magam is felcipeltem a teljes fotófelszerelésemet, de nem találtunk semmit. Közben kifulladtam. Ilyen teherrel 4300 méter magasban mászkálni nem túl pihentető.
Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 45. részét hallották. Felolvasta Szívós Győző. Az erdő fohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 11. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária, a népasszonya. Igen, az Úr pont közülük választotta ki, ma úgy mondanánk, a rossz szagú lakótelepekről. Az olyan szegény negyedekből, ahol a szegényes viskók csak azért nem dőlnek össze, mert egymást támogatják. Olyan külvárosokra gondolok, ahol az utcai pocsolyák hemzsegnek a szúnyogoktól, és legyek köröznek az ürülék fölött. Vagy a belváros bizonyos részeire, ahol a frissen mosott ruhát lengeti a szél, ahol ugyanazok a zajok, s ugyanaz a csönd minden házban. Az Úr ott talált rá Máriára, a sikátorok szövevényében, ahol a déli leves illata terjeng, s a gyümölcs árus kiáltozása hallatszik. A leányok között, akik a muskátlis lépcsőfordulókban a szerelemről beszéltek. Az udvaron, ahol a szomszédok egy utolsó ásítással toldották meg az esti történeteket, mielőtt kifogyott a lámpából az olaj, s a kulcsok egymáshoz ütődtek, mert bezárták a kapukat. Ott talált rá. Nem a főváros korzóin, hanem egy birkapásztorok lakta faluban, amit az Ószövetség sem ismer, sőt, a környező falvak lakói szarkazmussal emlegették, jöhet-e még valami jó Názáretből. Ott talált rá a köznép soraiban, és őt választotta ki. Máriának nem volt különösebb dinasztikus leszármazása. Családja nem dicsekedhetett olyan nemesi címerekkel, mint József. Ő aztán igen. Noha ácsmesterséget kényszerült vállalni, mégiscsak Dávid jeles házából származott. Mária ellenben a nép köréből származott. Elsajátította annak kultúráját és nyelvezetét, dalai refrényét és sírása titkát, a csend szokását és a szegénység jegyeit. Mielőtt tehát anya lett, Mária a nép leánya volt. A nép legbelsőbb lelkéhez tartozott, az Anavim a szegények csoportjába. Izrael maradékához, mely túlélte a nemzeti tragédiák lemorzsoló hatását, ahhoz a maradékmaghoz, amely életben tartotta a próféták reménységét, amelyben a patriárkák ígéretei összpontosultak, s amelyen át a hűség vörös fonala vezetett. Szegény és alázatos népet hagyok meg benned, amely majd az Úr nevében bizakodik. Így jövendőlte Szofoniás próféta. Mária a népasszonya elvegyül a templomba tartó zarándokok közé, és bekapcsolódik a zsoltározásba. S ha az egyik ilyen út során elveszíti a 12 éves Jézust, az azért lehet, mert azt hitték, a társasággal van, el sem tudja képzelni fiát a köznéptől távol. Van Márk evangéliumában egy összehasonlíthatatlan szépségű kép, amely megjeleníti Mária népi természetét, hivatását és sorsát. Egy nap, miközben Jézus beszél a tömeghez, amely a földön ülve veszi őt körül, Mária odaérkezik néhány rokonnal. Amikor Jézust figyelmeztetik jelenlétére, ő körbehordozva tekintetét a népen és a tömegre mutatva felkiált: íme, az én anyám! Első pillantásra udvariatlanságnak tűnhet. Jézus válasza azonban, amelyben anyját azonosítja a tömeggel, a legragyogóbb emlékműve Máriának, a néppé vált asszonynak. Szűz Mária, a népasszonya, köszönjük, hogy az emberek között éltél az angyali üdvözlet előtt és utána is. S hogy nem kértél Gábor angyaltól egy kerubokból álló állandó biztonsági kíséretet, hogy díszőrséget álljon a házad kapujában. Köszönjük, hogy bár tudatában voltál, te vagy Isten anyja, nem vonultál vissza lelki arisztokráciád lakosztályaiba, hanem teljesen átérezted a názáreti asszonyok küzdelmes és emésztő viszontagságait. Köszönjük, hogy nyaranta beálltál a kalászszedőnők kórusába a napégette szántókon. Télen, delente, amikor mennydörgés zúgott Galilea hegyein, s te féltél, akkor a szomszédok házában kerestél menedéket. Szombaton pedig barátnőiddel együtt vettél részt a zsinagógai közösség imádságán, hogy az Urat dicsérjed. Amikor a halál meglátogatta a falut, s közelebb hozott rokonaidhoz, könnyeiddel áztattad zsebkendődet. Az ünnepi napokon, amikor elhaladt a nászmenet, te is az utcán vártad, és Lábújhegyre álltál, hogy jobban lásd a menyasszonyt. Szűz Mária, a népasszonya, ma még inkább szükségünk van rád, mint bármikor. Nehéz időket élünk, amikor a közösségi szellemre szektás tünetek telepednek rá, amikor a tágabb szolidaritás ideájai helyébe lép a pártoskodás ösztöne. A történelem egyetemesség felé mutató törekvéseivel elszomorítóan szemben állnak a gettó és a faj megosztó tényezői. A pártérdek fölébe kerül a közjónak, a szövetség a nemzetnek, a kisegyház az egyháznak. Könyörgünk, nyújts nekünk segítőkezet, hogy megerősíthessük hanyatló néptudatunkat. Mi hívők, akik Isten népeként határozzuk meg magunkat, érezzük, hogy határozottan tanúságot kell tennünk a közösségről, amelyhez a világ hozzámérheti saját lépteit. Maradj mellettünk, honorificentia populi nostri, népünk kitüntetettje ebben a nehéz vállalkozásban. Nem véletlenül ismételjük az énekben, mira il tuo popolo, o bella signora. Tekints népedre, ó szépséges asszony! Szűz Mária, a népasszonya, taníts meg bennünket arra, hogy megosszuk az emberekkel reményeiket, szomorúságukat és félelmeiket, amelyek civilizációnk nyomában járnak. Éreztesd meg velünk annak ízét, hogy milyen középen állni, mint te az utolsó vacsora termében, a szent lelket válva. Szabadíts meg bennünket az önelégültségtől, és űzz ki bennünket az elszigetelődés fészkeiből. Te, akit épp úgy segítségül hívnak Latin-Amerika nyomor negyedeiben, mint New York felhő karcolói között, szolgáltas igazságot a nyomorban szenvedő népeknek, és adj belső békét a bőségtől unalomba jutott népeknek. Adj büszkeséget az előbbieknek, és gyengédséget az utóbbiaknak. Add vissza nekik az életörömöt, és akkor mindannyian végre együtt fogják zengeni a szabadság zsoltárait. Mária, a táncot ismerő asszony. Az utolsó pillanatban változtattam meg a címet. Mégis arról fogok beszélni, amit elterveztem. Máriának a halálhoz való viszonyáról. Miköze a halálnak a tánchoz, mindjárt meg is magyarázom. Ezekben a napokban elkezdtem olvasni egy könyvet, amit egy ismert antropológia tanárnő írt a szűzanyáról. Majdnem a végéig el tudtam olvasni anélkül, hogy különösebben felkavart volna, amikor az egyik utolsó lapon találtam egy mondatot, ami súlyosnak tűnt nekem, akár egy sértés. Mária soha nem tud táncolni. A könyvben persze vannak sokkal rosszabb kitételek is, amelyek kiforgatják a legbiztosabb igazságokat, amelyeket a hívők mindig is vallottak a szűzanyáról. Nem botránkoztatott meg különösebben a gúnyos mosolygás a szeplőtelen fogantatással vagy a szűzi anyasággal kapcsolatban, ám hihetetlenül zavart az a gyanúsítás, hogy nem tud táncolni. Ez nagy szentségtörésnek tűnt számomra, sértésnek Mária emberségével szemben. Bűnténynek az ellen, ami őt a legkedvesebbé teszi, az Éva leányaiban közös, ellenállhatatlan édesség ellen. Mert mi rejlik a mondat mögött, ha nem az az állítás, hogy Máriának nem volt olyan teste, mint a többi nőnek, hogy az ő nőiessége úgymond testetlen, szertefoszló, ami nem tenné számára lehetővé, hogy a tánc gesztusaiban nyilvánuljon meg. Vajon nem tűnik káromkodásnak az a feltételezés, hogy Mária érzelmek nélküli, lendületszegény, emberi melegség nélküli teremtmény volna, aki folyton önmegtartóztatásokkal és bőtöléssel emészti magát, térden állva az elmélkedések fagyos tükrén, képtelenül azokra a belső vívódásokra, amelyek az ének és a ritmus testi mozdulataiban bontakoznak ki? Azt, hogy Mária értett a tánchoz, elárulja számunkra egy szó, amit szótárában találunk. Újongani. Az újongani ige latinul exaltare, ami annyit tesz, mint ide-oda ugrálni. Ezért, amikor felkiált, szívem újong, üdvözítő Istenemben, nem csak elárulja különleges zenei hozzáértését, de sejteti, hogy talán a magnifikátot is táncolva énekelte. Kérdezhetné talán valaki, miért ragaszkodom ahhoz, hogy aláhúzzam Máriának ezt a művészi hajlamát. A válasz egyszerű. Az nem tudja elviselni a halált, aki nem képes elviselni a táncot. Azt állítani tehát, hogy Mária soha nem tud táncolni, annyit jelent, mint elvitatni tőle azt, ami a halálban és a táncban közös, a ziháló lélegzetet, a haldoklás kínját, a test fájdalmas vonaglását. Mindez kiüresíti a szűzanya szenvedésének üdvösségszerző értékét és a fájdalmas anyatitkát a szívébe döfött héttör ellenére, látványossággá fokozná le, amit Isten funkcionális rendezői megfontolásokból engedett csak meg. Szemtelen partner lenne így Máriából a másik mellett, aki szintén ért a tánchoz, akit viszont Izajás nevez úgy, hogy a fájdalmak férfiúja, aki jól ismeri a szenvedést. Ez az állítás kiűzné Máriát a nagypéntek jelenetéből, amelyben pedig ő a Jézus melletti főszereplő, az emberi megváltás éppen végső szavához érkező drámájában. Szűz Mária, aki nőként jól ismered a táncot, de aki nőként jól ismered a szenvedést is, aki már a kereszt alatt arra törekedtél, hogy átírd az ünnep ritmusára fiat szenvedését, segíts megértenünk, hogy a fájdalom nem az ember utolsó lépése. Csak az elkerülhetetlen előcsarnok, amelyen áthaladva az ember leteszi csomagjait. Nem lehet úgy táncolni, ha kezünkben a ruhatárunk. Nem merjük tőled sem az érzéstelenítés ajándékát, sem a keserűség adója aluli mentességet kérni. Csak azért könyörgünk hozzád, hogy a megpróbáltatás pillanatában őrizd meg bennünket a reményvesztettek sírásától. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, azért fohászkodunk, hogy állj mellettünk testi halálunk óráján, mert tudjuk, hogy te valóban megtapasztaltad, mi a halál. Nem annyira a sajátodat, azt rövid ideig élted át csupán, mert alig néhány pillanatra kerítette hatalmába tagjaidat az utolsó, ég felé mutató könnyed lendület előtt. Sokkal inkább fiad abszurd és erőszakos halálát érezted át. Kérünk téged, újítsd meg számunkra utolsó percünkben gyöngétségedet, amelyen Jézus felé fordultál, amikor déltől délután 3 óráig nagy sötétség támadt az egész földön. Azokban a sötét órákban, amelyeket csak az elítélt halál sikolya zavart meg, talán anyai panaszaidat táncoltad el a kereszt körül, fohászkodva, hogy visszatérjen a nap. Akkor hát teljes napfogyatkozás, asszonya, ismételd meg a táncodat fiaid keresztjei körül. Ha ott vagy, a fény nem fog sokáig késni ragyogásával, és akkor a legtragikusabb akasztófa is kivirágzik, mint tavasszal a fák. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, add, hogy megértsük, az ünnep az ember végső hivatása. Növeld bennünk a bátorság forrásait, kettőzd meg szeretett tartalékainkat, tápláld reményünk lámpásait, és add, hogy a napjainkat kísérő gyakori boldogság hiányunk idején ne szűnjünk meg hittel várni azt, aki eljön végre a jajszót táncra és a zsákruhát ünnepi öltözékké változtatni.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 11. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én, 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit, és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalci egy komói gazdag kereskedő családban született. Jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét. Jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Kelemen pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reform programját. A 11. Ince nevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestánsoknak, a huganottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte az ezt követő erőszakhullámot. Később magát, a napkirályt is kiközösítette. A francia király Habsburg ellenes politikájával keresztezte a pápa egyik nagy törekvését, a törökök kiűzését Európából. Végül is 11. Incének sikerült kieszközölnie egy rövid fegyverszünetet, mivel időközben első Lipót német-római császár és magyar király, Lengyelország és Velence szövetségre lépett és létrehozta a Szentligát, amely Bécs sikertelen török ostroma után, ez az ostrom 1683-ban volt, 1686. szeptember 12-én felszabadította Budavárát, ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban. Így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. Ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett, és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a boldogok sorába. Mit is kérünk ezen a mai napon Istentől emlékezve 11. Ince pápára? Istenünk, te boldog 11. Ince pápát csodálatos lelkerővel ruháztad fel, hogy egyházat szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat, Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!